Szép estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, ismét ma este Lekvár és Jam, Tóra tanulás, szokásos 8 óra, 8-at ütött már az óra, vív benneteket a Tóra, gyertek tanulni, várlak sok szeretettel benneteket, egy csomó megbeszélni valónk van, működik a jel, itt van Szilágyi Tomi, örülök, hogy itt vagy, most már több mint egy tucatan vagyunk, úgy tucatnyian vagyunk, úgyhogy itt van Tímea is, szeretettel üdvözlök téged is, Tímea. Tök jó, hogy ennyien vagytok minden este. Toldi Évi, a kemény mag gyülekszik, Leslie, gyülekszik a kemény mag. Ráczkölsi Péter barátom Miskolcról, szeretettel üdvözlöm őt is. Andrea, jó estét kívánok, 30-nál el is kezdjük a tanulást, itt van Krisztián is, még várjunk egy pár. Itt van Kati, örülök, hogy itt vagy te is, már túl vagyunk a 30-on, úgyhogy itt van Hildikó is, téged is szeretettel üdvözlök, Csaba. És így tovább, Charlotte, természetesen még várunk egy pár delikvenst, mindenkit szeretettel üdvözlök. Lekvár és Jam tanulás, 8 órakor, mint minden hétfőn este. Jó estét Molnár Dani, akit most már személyesen is ismerek, jó estét Négyesi Zsolt, itt van a lányom Panni, akit kiemelt, hát teljesen másfajta szeretettel üdvözlök, mint mindenki más. György János barátom is itt van, Ádám, szuper, oké. Már több mint 40-en vagyunk, úgyhogy kezdjük is meg tegnap a... Ja igen, csak egy gyors memo. Én is szeretlek, Pannikám. Jó estét neked is. Itt van Freundjelő Miskolcról, Gombos Kati. Tök jó, hogy itt vagytok. Szóval Donát, Toni barátom, de jó, hogy látlak téged is. Vagy hát legalábbis te látsz engem, én nem annyira látlak téged. Ez egy oldalú. Itt van Gágy Gyuri barátom is. Nos, tehát valaki kérdezte ma, hogy kértem, hogy beszéljük kicsit a elvileg július elején megtörténő izraeli jogkiterjesztésről, a cisziordániai jogkiterjesztésről, ugye a Júda és Somron területén Izrael elvileg kiterjeszti a fennhatóságát erre egy egyébként gazdátlan földre, erre az uratlan földre. Az a jó hírem van, kedves Ödön, szeretett üdvözlek, Kati, Kornél, Jéger Laci, természetesen örülök, hogy itt vagy, Irén. Szóval az a jó hírem van, hogy az eheti podcast ebben erről a témáról van szentelve, az egész podcast erről a témáról szól, a jogkiterjesztésről, amit helytelenül anektálásnak hívnak, de erről már minden fény derül, csütörtökön számos érdekes vendégem is lesz, helyben élő izraeliektől kezdve meg fogjuk vizsgálni a dolog vallási oldalát, vagy vallási jogi oldalát, meg fogjuk vizsgálni a dolog polgári jogi oldalát, vagy nemzetközi jogi oldalát, illetve egy csomó mindenről fogunk beszélni csütörtök este, vagy csütörtökön reggel fog kikerülni, ha minden igaz, a podcast, aminek az interjúi, meg az adás nagy része már fel van véve, még a holnap kerül felvételre a heti szeretem utálom szegmens, amiben még várok híreket, és ezután pedig a fiam szerkeszti az adást, Megyeri Dani, aki nagyon tehetséges, ő szokta szerkeszteni az adást, és hát ez szuper lesz. Úgyhogy csütörtökön kifejezetten ezzel a témával fogok foglalkozni, úgyhogy ezért kerülöm most ezt a témát ezen a beszélgetésen, holott órákat tudnék róla beszélni, úgyhogy majd várlak benneteket a podcasten, és ha nem hallottátok az előző heti adást, akkor itt a Facebook oldalon, Lekvár és Jam Facebook oldalon látjátok a linkeket, Spotify-on, Apple podcasten, most már a Google podcasten is fent van, ha jól tudom, fent van TuneIn Radio, applikáción, fönt van a YouTube-on is, komplettről az egész adás az én nevem alatti YouTube csatornán, és fönt van az adás a Deezeren, szóval minden fórumon elérhető a dolog, és nagyon büszke vagyok, mert most már több mint, ugye kombinálva, már több mint 400-an, majdnem 500-an hallgatták meg az adást, aminek nagyon-nagyon örülök. Oké. No, tegnap, és itt van a bátyám is, Dublinból, őt is szeretettel üdvözlöm. Zsolt, örülök, hogy itt vagytok, Tünde. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Szóval, hogy tegnap elkezdtük a negyedik fejezet ötödik misnáját, és arról beszéltünk, hát apja a fia, azt így a Torda Krisztián, erre szoktam mondani, apja a fia. Igen, a fiam nagyon tehetséges operatőr, és nagyon tehetséges vágó, úgyhogy ő vállalta el, hogy szerkeszti az adást, és összevágja a szegmenseket, úgyhogy a vágás az tökéletes, az én műsorvezetésem az talán nem annyira, de majd ez egyre jobb lesz. De ez az adás, ez különösen ajánlom figyelmetekbe, mert tényleg nagyon érdekes a téma, és nagyon kurens a téma. És hát van vallásjogi vonzat is természetesen. Bruchim abaim, Rozi Stadler, mi Eretz Israel, mi Azor, itt van velem a nagynéném is Izraelből. Oké, okay. Nos tehát, Rabbi Ismael bár Rabbi Yossi Omer, azt mondja Rabbi Ismael bár Rabbi Yossi, Rabbi Ismael Rabbi Yossi fia a következőt mondja. Ha lomed torál menát lelamed, ha valaki azért tanul Tórát, hogy taníthasson, már speaking beyadol lilmodul lelamed, akkor megadatik neki, hogy ne csak tanuljon, hanem taníthasson is. És hogyha valaki azért tanul Tórát, vel lomed torál álmenát lászolt, ha valaki azért tanul Tórát, hogy meg is cselekedje, hogy az ott lévő parancsolatokat be is tartsa, már speaking beyadol, akkor nem csak, hogy tanulni fog, már speaking beyadol lilmodul lelamed lismor lászolt, akkor megadatik neki az égből, akkor a teremtő segít neki, hogy tanuljon, taníthasson és meg is tarthassa. Szóval erről beszéltünk tegnap részletesen, csak felidézem, végre itt van Ás Laci, már kezdtem aggódni, hogy mi lehet tőled, és Gróhi Judit sem, nagyon későn jöttetek, és így nagyon kicsit megijedtem. Vitma József, szeretett üdvözlök téged is, Judit, természetesen Józsi és Ás Laci, örülök, hogy itt vagy, hiányoltalak benneteket. Szóval, hogy... De ne érezzétek a nyomást, jó? Szóval, hogy nyugi, hogyha esetleg más dolgotok van, akkor természetesen utólag is be lehet csatlakozni, de vagy vissza lehet nézni, de mindig örülök, amikor itt vagytok, ezt akartam mondani, úgyhogy ne érezzétek a nyomást semmiképpen. Szóval arról beszéltem tegnap, hogy az ember, nem elég az, hogy az ember mit cselekszik, szóval először is arról beszéltem, hogy amit a Misna tanítani akar legelső sorban, az, hogy a tanulás maga egy érték. A tanítás maga egy érték, itt van a feleségem, is szeretettel üdvözlöm, a tanulás egy érték, a tanítás is egy érték, de alapvetően a Tóra cselekvésen alapul. Alapvetően a Tóra, az a kérdés, ez nem egy akademikus tudományág, kedves Várdi Aliz és Sólyom Zsuzsi, üdvözlök benneteket, ez nem egy, nem pusztán egy ex-katedra tudományág, hanem az élet törvénye, és mint az élet törvénye, hogyha nem applikálják, hogyha nem valósítják meg, hogyha nem eszerint éljük az életünket, akkor az veszít az értékéből. Ez a dolognak a lényege. Az egyik üzenet ennek a misnának. Van egy, kedves Julius, üdvözöllek, van egy másik üzenete is a misnának, az pedig az, a másik üzenete pedig az, sok üzenete van, de van még egy olyan üzenete is, hogy nem elég, hogy az ember mit csinál, az a kérdés, hogy milyen az is fontos, az is számít, hogy milyen intencióval csinálja a feleségem. Azt írja, hogy a szomszédból üdvözöl, igen, egy szobával arrébb vagyunk egymástól. Szóval, hogy az is számít, hogy az ember milyen intencióval, milyen szándékkal csinálja. Ha azzal a szándékkal csinálja, és erről később, most a következő misna is erről fog szólni, hogy az ember milyen szándékkal tanul, mi a tanulásának a szándéka, mi az elmélyedésének az oka. Ha azonokból csinálja, hogy pallérozza az intellektusát, illetve hogy továbbadja a tudást, az jó, dicséretes, de nem elégséges. Jó, dicséretes, de nem elégséges. Ha az ember viszont cselekvési célból csinálja, cselekvési célból tanul, akkor nem csak megadatik neki a tanulás és a tanítás lehetőségét, az a lehetőség az égből segítenek neki, hogy a cselekvés is megadatodjon. Kedves Vitma Józsi, örülök, hogy kész lett a szemüveged, de jó, szuper, örülök, hogy nem csak hallasz, hanem látsz is. Tök jó. Szóval, hogy amit a misna mondani akar, hogy a cselekedeteink intenciója sem mindegy. Természetesen a végkifejlet a fontos, természetesen a végkifejlet a fontos, de ugyanakkor az intenció sem mindegy. A feleségem azt írja, hogy éppen mesét olvas a... Igen, multifunkcionális. Multifunkcionális a feleségem. Mesét olvas a gyereknek, és közben engem hallgat. Szuper. Azt tudom egyébként, hogy a feleségem multifunkcionális, mert az egész életünk arról szól, hogy én beszélek hozzá, és ő közben valami más csinál, és aztán mindig kiderül, hogy valójában figyelt arra, amit csinálok, csak nekem nem tűnt úgy, de a nők azok képesek több dologra egyszerre figyelni. A férfiak szerintem erre egy kicsit kevésbé alkalmasak, de lehet, hogy tévedek. Én biztos kevésbé alkalmas vagyok rá, ez egész biztos. Oké, ennek a misnának a folytatása, tehát az új rész, Rabbi Cadok Omer, azt mondja Rabbi Cadok, Altifros et minhacibur, nagyon fontos és különösen is ismert misna, ez egy híres mondás. Altifros minhacibur, ne válj el a közösségtől, ne szakítsd magad, ne vondd ki magadat a közösségből, ne szakítsd ki magad a közösségből. Altaszec mechake orechadejanim, és ne tegyél úgy, mintha ügyvéd lennél. Ne tegyél ügyvéd módjára. Altaszé atará leid gadelba, és ne használd a tórát, mint egy koronát a fejedre, hogy kérkedj vele. Velo kardon lachtochba, és ne használd, mint egy fejszét, amelyben megélhetést tudsz magadnak, ugye a fejszével vágja az ember a fáccal, a fejsze az egy szinonimája, vagy. Köszönöm szépen, Laci, hogy másoltad a misnát. Szóval a fejsze az egy eufemizmus, egy metafora a megélhetésre, ugye az ember dolgozik, a munkával, munkával tud kenyeret keresni. Mindjárt részletesen is megnézzük a misnát, és akkor idáig tart. Tehát több dolgot mond Rábbi Cádok. Az egyik az, amit mond Altifros Minacibur, ne válj el a közösségtől, ne legyél olyan, mint az ügyvédek, ne használd a tórát, mint egy koronát a fejeden, amitől a saját nagyságodat fogod növelni, de álkárdun lachtokba, és ne használd a tórát, mint egy fejszét, amellyel megélhetést készítesz magadnak. Szóval van itt 3-4 fontos gondolat. Mit jelent? Először is nézzük meg, mit jelent az, hogy Altifros Minacibur. Ugye a híres, szoktuk gyakran idézni zsinagógai környezetben azt, hogy az ember ne vonja ki magát a közösségből. Ennek konkrét vallásjogi, azaz halachikus applikációi is vannak. Ez pedig többek között például egy olyan, hogyha mondjuk a zsinagógában, ha jártatok zsinagógában, akkor tudjátok, hogy vannak bizonyos az imának bizonyos pontjai, vagy bizonyos részei, amikor felülünk, vagy amikor leülünk, vagy felállunk, vagy így tovább. Szóval például egy vallásjogi applikációja, egy vallásjogi applikáció ennek a gondolatnak, hogy ne vont ki magad a közösségből, az, hogy ha mindenki ül, akkor te ne álljál, ha mindenki áll, akkor te ne üljél. Szóval ne vont ki magadat a közösségből. Ne legyél harsány. Ne legyél harsány. Ne magánakciózzál. Azt hiszem, hogy talán ez egy ilyen 21. századi kifejezés. Szóval a magánakciókat nem szeretjük. Ennek több oka van. Az egyik ok, amit Salamon király a példabeszédek könyvében azt mondja, hogy Berov am hadras melech, a nagy népségben minél több az ember, annál nagyobb a király dicsősége. Berov am hadras melech, kirívó, köszönöm másodsz, ne legyél kirívó, kerüljük a feltűnést. Nem jó az, hogyha az ember magára vonja a figyelmet. Sok szempontból nem jó, de erre is mindjárt kitérek. Tehát először is azt mondja Salamon király, hogy Berovám hadrász melech, minél nagyobb a tömeg, annál, ugye, az embernek a, ugye csak a, gondoljunk húsvér emberre, mielőtt Istenre gondolunk, és azt látjuk, hogy ha megjelensz valahol, ha megjelenik egy híresség, vagy egy autoritás valahol, minél több ember fogadja, annál nagyobb a kóved, annál nagyobb a tisztelet, ugye? A királyok előtt tízezrek, ugye, hogy egy miniszterelnök, mit tudom én, százezrek, vagy tízezrek, vagy milliók előtt beszél, ugye annak az egy nagyon komoly jelentőséggel bír. Cserébe, hogyha ezzel szemben, hogyha 10 ember előtt beszél, az nem bír ugyanolyan jelentőséggel, még akkor is, ha ugyanazt mondja. Ugye nem mindegy, hogy hány ember veszi körül, hogy hányan mutatják ki a tiszteletüket a király felé. Ugyanez igaz a zsidó vallásjogban is. Ez például ennek olyan manifestációi vannak, Berovám Hadras Melech, hogy a nagy tömegben dicsőítik a királyt, hogy ha az ember, ha van 2x10 ember például, akik imádkozni akarnak, akkor ne csináljanak két külön minnyent, ne csináljanak két külön imádkozó csoportot, és külön-külön imádkozzanak, hanem legyenek együtt, és 20 ember imája, az tekintét ad, az dicsőséget ad a királynak, jelen esetben Istennek, ugye? Berovám Hadrász Melech. Tehát ez az egyik oka, amiért ne vont ki magad a közösségből. Az egyik oka az, hogy ne vont ki magad a közösségből, az, hogy minél többen vagyunk, annál dicsőbb a király. Egy másik oka annak, hogy ne vont ki magad a közösségből, az pedig az, hogy az ember nem az élet, a zsidó élet, de az emberi élet, az nem egy one-man show. Ez nem egy egyszemélyes műfaj. Az életet nem, az ember társas lény, az embernek rendkívül nagy igénye van a társaságra, a társas együttlétre, a szociális kapcsolatokra. Rendkívül nagy igényünk van rá. Nem vagyunk magányos fajta. Az ember nem magányos fajta. A törvények, a tóra, a micvák, a parancsolatok pedig nem kizárólag individumoknak vannak adva, hanem a népnek együtt. Ugye ez egy felvilágosodás korabeli gondolat egyébként, mármint körülbelül egy 200 éves gondolat az, hogy az individuum, az egyénnek vannak jogai, meg az egyénnek vannak értékei, az egyénnek vannak értékei, és nem csak a közösségnek vannak értékei. Csak 200 év óta ezt olyan mértékben torzítottuk el ezt a gondolatot, hogy ma már úgy érezzük sokszor, hogy csak az egyéneknek vannak értékei, és a közösségnek nincsenek értékei. Most csak az számít, hogy neked mi jó, csak az számít, hogy neked mi fontos, csak az számít, hogy veled minden rendben legyen, és nagyon sokszor elfelejtjük, hogy nem vagyunk egyedül a világon, nem vagyunk egyedül a világon, és az egyéni értékek, az egyéni jogok mellett rendkívül fontos a közösség értéke és a közösség jogai. A Tórát Isten a zsidó népnek adta, miközben minden egyes ember megkapta a Tórát, minden egyes emberre kötelezőek a Tóra törvényei, ezek mellett a Tórát a nép kollektíve is kapta. Ennek van egy, a Tórának van egy kollektív vonzata. Hogyha amikor az ember a Chabad Hasid imakönyvek elején, mikor reggel, mielőtt elkezdünk reggel imádkozni, akkor van egy érdekes mondat az imakönyvekben, és azt mondjuk, Haré a néme kábel alacmi, vagy Haré a néme kábel aláj, et mitzvát, ve a hafta lerecha kamochát. Mitzvát a szél, ve a hafta lerecha kamochát. Hogy ezennel magamra veszem azt a parancsolatot, hogy kötelező érvényűnek veszem magamnak azt a parancsolatot, hogy szeresd a feled barátodat, mint saját magadat. Elmondjuk ezt a kis gondolatot, és nem csak elmondjuk, hanem remélhetőleg úgy is gondoljuk. Tehát mielőtt Istenhez járulunk, mielőtt megkezdjük a napot, mielőtt imádkozással megkezdjük a napot, mielőtt elkezdjük a reggel imád, azelőtt kijelentjük, hogy szeretjük az embereket, szeretjük az embertársainkat. A Lubavitchi Rebbe azt mondja a Hayom Yom című könyvében, hogy ez azt is jelenti egyben, az a tény, hogy ezt kimondjuk, mielőtt elkezdjük az imádkozást, hogy ez a belépő. Isten szín elé úgy tudunk járulni, az a belépő, hogyha kijelentjük, hogy Haré, Ani, Me, Kabel, Alacmi, Ve, Hafta, Lerecha, Kamocha. Magamra veszem azt a parancsolatot, hogy szeresd a fele barátodat, mint saját magadat. Istenhez nem tudsz közel kerülni akkor, hogyha nem szereted, ha nem érzed magad közel a teremtményekhez. Ugye erről már sokszor beszéltünk. Hogy nem szeretheted úgy Istent, az nem Isten szeretet, hogyha nem szereted azt, ami Isten számára fontos. Ha szereted, ami Isten számára fontos, akkor szeretheted csak Istent. Mint ahogy ugye ezt százszer beszéltük már, hogy nem szeretheted úgy a feleségedet, hogyha minden, ami a feleséged számára fontos, az számodra egyáltalán nem fontos, vagy férjedet. Ha nem érdekel, hogy mit mond, ha nem érdekel, hogy milyen problémái vannak, ha nem érdekel, hogy mi nyomja a szívét, ha nem érdekel, hogy mit gondol, ha nem érdekel, mi a véleménye, és ha nem érdekel, hogy mire van szüksége, akkor az miféle szeretet? Az miféle szeretet? Ezért a judaizmus abban hisz, hogy a hit az nem elég. Nem elég kijelenteni azt, hogy én hiszek Istenben, és akkor már minden rendben van. Nem elég azt mondani a feleségemnek, hogy szeretlek. És egyébként pont nem érdekel, amit mondasz, amit gondolsz, amit érzel, amit akarsz, amit bánt, amit örülsz, és így tovább. Semmi nem érdekel, de én nagyon szeretlek. Ez egy üres szeretet. Ez egy üres szeretet. Isten szeretete azt jelenti, hogy fontos számomra, ami Isten számára fontos, és fontos számomra, fontosak tekintve, hogy az ember fontos Isten számára, különben nem teremtette volna meg, ezért az emberek nekem számomra is fontosak kell legyenek. Ez a belépő, ez a entry ticket, ez a belépőjegy, Isten palotájába, hogy kijelentem, hogy ezennel magamra veszem azt a parancsolatot, hogy szeretem a fele barátomat, mint saját magamat. És akkor Isten azt mondja, hogy akkor ugyanazok dolgok fontosak számunkra. Ja, te vagy az, akinek ugyanaz a dolgok fontos számára, mint nekem. Nekem is az emberek fontosak, mondja Isten. Nekem is a teremtés műve a fontos. Neked is az a fontos? Gyere, akkor van miről beszélgetünk, akkor partnerek vagyunk. Ha neked is ugyanazok a dolgok fontosak, ha téged is ugyanaz motivál, ha te is olyan akarsz lenni, mint én, akkor van dolgunk egymással. Akkor tudunk egymással mit kezdeni. Ne vondd ki magad a közösségből. A zsidóság nem egy one man show. Ez nem egy egyszemélyes műfaj. Számos micva van, számos parancsolat van, amit nem is tudunk egyedül megcsinálni. Nem tudunk például közösség, vannak bizonyos imák, amiket nem tudunk elmondani csak 10 másik felnőtt zsidó férfi jelenlétében. Ugye közösségi imák, a minyan fontossága. Vannak imák, amiket nem tudunk elmondani. Vannak olyan micvák, amiket nem tudunk megtenni saját magunk. Ugye az ember nem, ha az ember nem él házasságban, akkor a házassági tisztaság törvényét nem tudja megtartani. És a harmadik gondolat még, amiről Misna beszél, áltifros minácibúr, ne vont ki magad a közösségből, az az, hogy ne feltűnösködj. Ez persze nem azt jelenti, az, hogy az emberek, hogy megpróbálom megfogalmazni értelmesen, mielőtt nehogy azt gondoljátok, hogy ez azt jelenti, hogy mindenki legyen egyforma, hogy uniformizáljuk az embereket. Erről szó sincsen. Isten nem akarja uniformizálni az embereket, nem is lehet uniformizálni az embereket, mert minden ember drasztikusan különbözik egymástól. Olyan borzasztó, mert fantasztikus, inkább a borzasztó talán rosszul, mert annak van egy negatív konnotációja. Fantasztikus mértékben különbözünk egymástól. Ugye, hogyha egyik ember sem egyforma, drasztikusan nem egyforma, nagyon nem egyforma. Milyen érdekes, hogy az emberi DNS, két embernek a DNS-e, az szinte 100%-ig ugyanaz, de közben egy, mit tudom én, egy delfinnek a DNS-e, vagy egy patkánynak a DNS-e, az nem tudom, 95, vagy 96, vagy 98%-ban hasonló az ember DNS-éhez. És mégis milyen különbözőek vagyunk a patkányoktól, ugye? Milyen különbözőek vagyunk a delfinektől, vagy a legyektől, vagy a majmoktól. Pedig a DNS-ünk szinte 95% az marha, az nagyon sok. És mégis, hát hogy is mondjam, könnyen tetten érhető az ember és a patkány közötti különbség, vagy az ember és a delfin közötti különbség. Elég könnyen, ugye nem kell hozzá nagyítót keresni, hogy az ember meglássa az ember és a delfin közötti különbséget. Annak dacára, hogy a DNS-ünk 95%-ban, vagy nem tudom, 90-sok%-ban egyforma. Most két ember DNS-e az még nagyobb arányban egyforma, és mégis milyen különbségek vannak két ember között. Amikor azt mondjuk, hogy ne lógj ki a közösségből, ne feltűnősködj, vagy ne kérkedj, vagy ne viselkedj kihívóan, ez nem azt jelenti, hogy legyél olyan pontosan, mint a többiek. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek uniformizálva kell legyen, és ugyanúgy kell viselkedjen, és ugyanazt kell gondolja, és ugyanúgy kell kinézzen, és így tovább. Kedves Ács, azt írja Ács Laci, hogy nem egész az ember, a legközelebb az emberszabású majmok állnak 90% felett. Lehet, oké, okay. Majomhoz sem vagyunk egyformák. Én úgy emlékszem, hogy mintha delfinek, tehát hogy borzasztóan nagy a DNS-ünkben a hasonlóság a különböző állatokkal, nem minden állattal persze. Majd utána nézek, hogy melyik állathol vagyunk leghasonlóbbak, nyilván biztos a majomhoz vagyunk leghasonlóbbak, ezért gondolják olyan sokan azt, hogy az ember a majomtól származik. De mégis milyen különbözőek vagyunk, ugye? Mennyire különbözik az ember egy csimpánztól, vagy mennyire különbözik az ember egyik a másiktól? Gágy Gyuri azt írja, az nézőpont kérdés, hogy valójában különbözünk-e. Igen, de vannak, persze vannak szubjektív különbségek ember és ember között, és aztán vannak nagyon objektív különbségek is. Ugye nem egyforma például a kinézetünk, az ábrázatunk nem egyforma. Még akkor is, ha neked is két füled van, meg két szemed, és nekem is két fülem van, és két szemem. A csimpánz 98% írja Laci, Ács Laci. A csimpánz 98%, és mégis mennyire különbözünk a csimpánzoktól, ugye pedig csak 2%, hát az semmi. Az statisztikai, hogy szokták mondani, statisztikai hiba határon belül van. Ugye, szinte elhanyagolható különbség. Szinte elhanyagolható különbség. És mégis milyen különbözőek vagyunk. Az egyik ember és a másik embernek a DNS-e, még akkor is, hogyha tökéletesen egyforma, akkor is különbözik. Két ember különbözik. Tehát szó sincsen arról, hogy uniformizálni akarunk, mindenkit egyformába akarunk tenni. Erről szó sincsen. Az egyes emberek közti különbözik. Ugye Isten nem egyformává teremtette az embereket, mint ahogy nem egyforma céllal ruházta fel az egyes embereket. Ugye mindenkinek megvan a maga szerepe a történelemben. Erről beszéltünk tegnap meg tegnap előtt, amikor azt mondta a Misna, hogy én lehá, dám se, én losá, nincs olyan ember, akinek nincs meg az ideje. Ugye? Nincs az az ember, akinek nem lenne meg a szerepe a teremtés művében. Ezért szó sincsen arról, hogy minden ember egyforma. Arról van szó, hogy az ember ne viselkedjen kihívóan. És van egy negyedik, vagy egy másik oka annak, hogy az ember ne viselkedjen kihívóan, és az pedig az, hogy az ember ne vonja magára a figyelmet, mert a zsidó babona szerint, ha valaki magára vonja a figyelmet, az ayin hará, az rossz, az a sérülékeny, ez a jó kifejezés. A ayin hará szó szerint azt jelenti, hogy rossz szem. De az azt jelenti, hogy ha az ember túlságosan magára vonja a figyelmet, akkor sérülékenyé válik. Sebezhetővé válik, az a jó szó. Sebezhetővé válik. És a Talmud beszél róla, hogy a különböző negatív angyalok, a különböző negatív szellemek és egyéb más teremtmények sokkal nagyobb behatással vannak az emberre, hogyha kihívóan viselkedik. Ezért, hogyha az ember nagyon kilóg a tömegből, az borzasztó nagy felelősség. Azt írja Barkász Jödön, hogy a mókus szinten teljesen megegyezik a patkánnyal, csak a mókusnak sokkal jobb a marketingje, igaz? A mókus sokkal cukibb állat, mint a patkány, pedig ha leborotválnád a mókust, valószínűleg nagyon hasonló néz ki, mint egy patkány. De nem fogok neki kezdeni mókust borotválni most emiatt. Jó? Altifros minacibur, ne fondd ki magad a közösségből, ne viselkedj kihívóan. Mi egy nép vagyunk, egy faj vagyunk. Nem egyedül kell megváltanunk a világot. Össze kell fognunk, együtt kell dolgoznunk, együtt kell működnünk. Erről is korábban beszéltünk. Kooperálnunk kell egymással. Ne vont ki magad a közösségből. Aztán azt mondja Rabbi Cadok, Altászatsz mechák korehada jeném, és ne legyél olyan, mint az ügyvédek. Mit jelent az, hogy ne legyél olyan, mint az ügyvédek? Az ügyvédeket általában sokra tartják, vagy pont, hogy nem tartják sokra. Mit jelent az, hogy ne legyél olyan, mint az ügyvédek? Ne viselkedj ügyvéd módjára. Ne csináld magadat olyanná, szó szerint ezt jelenti. Altász etacmechá. Ne tedd magadat olyanná, keorecheadájaném, mint az ügyvédek. Mit jelent az, hogy ne tedd magadat olyanná? Mi az, hogy ne viselkedj ügyvédként? Mit csinál az ügyvéd, ami olyan rossz lehet? Mit csinál az ügyvéd? Nem akarok senkit lebeszélni a jogi pályáról, és a misna sem beszélem a jogi pályáról, hanem felhívja a figyelmet az ügyvédek, felhívja a figyelmet az ügyvéd mentalitásának egyik aspektusára, ami igen kerülendő. És ez micsoda? Mi lehet ez? Az igazság elferdítése. Ugye az ügyvédek nem csinálnak mást, egy jó ügyvéd nem csinál mást, mint az igazságot, nem hazudik, egy jó ügyvéd nem hazudik, hanem az igazságot olyan fényben, kedvező fényben tünteti fel, az ügyfele számára kedvező fényben tünteti fel. Ami viszont nem az abszolút igazság. Lehet úgy prezentálni az igazságot, hogy az még ne legyen hazugság, kedves Lili, hogy hazugság. Nem feltétlenül. Nem. Van az igazság, hogyha például, mondok egy példát. Mondhatsz igazat, és van, hogy nem mondod el az igazat, de nem hazudsz. Csak nem mondasz semmit. Az még nem hazugság. Elhallgatod az igazságot. Nem mondom, hogy ez helyes, és nem mondom, hogy ez követendő félreértés, ne esély, de azt mondom, hogy ez még nem hazugság. Ha nem mondasz el valakinek valamit, az akkor még nem hazudtál. Ha az ember notórius hazudozó, akkor érdemes először úgy kezdeni a gyógyulás felé vezető utat, ha érdemes úgy kezdeni a jobbá válást, nem úgy, hogy rögtön elkezd mindent igazat mondani, mert ez nagyon nehéz lesz, mert notórius hazudozó, hanem kezdje úgy, hogy kezdjen el nem hazudni. Akkor inkább nem mondjon semmit. Semmit nem mondjon igazat. Az ügyvédek tulajdonsága az, hogy elferdítik, kifacsarják az igazságot. Lili kérdezi, hogy érted azt, hogy például mit nem mondasz el? Nézd, számos dolog van ez, ilyen Lili, a mindannyiunk életében nap mint nap. Ezer olyan dolog történik, amiről ugye megkérdezi a férjed, hogy megkérdezi a férjed, tegyük föl, jó? Nem téged, jó? Valakit megkérdez a férje, hogy mi volt vele aznap. És amikor hazajössz a munkából, vagy hazajön a munkából, megkérdez, mi volt veled aznap, és van valami olyan dolog, amit nem szívesen mondasz el neki, mert tudod, hogy konfliktus lesz belőle. Most hazudhatsz, vagy pedig nem mondod el. A kettő még nem ugyanaz. Még egyszer, én nem azt mondom, hogy az igazság elhallgatása helyes. Én nem ezt mondtam. Én csak annyit mondok, hogy az igazság elhallgatása az még nem hazugság. Az egy fokkal jobb, egy pici fokkal jobb, egy hajszálnyival jobb, mint a hazugság. És ha valaki notórius hazudozó, akkor rendkívül nehéz megváltozni, rendkívül nehéz hirtelen igazmondó juhásszá válnia, ugye? Mint a népmesében, igazmondó juhásszá válnia. Akkor mi az első lépcső, amit érdemes megtenni? Az első lépcső, amit érdemes megtenni, az minden bizonnyal az, hogy kezdjen el nem hazudni. Akkor inkább nem mondjon semmit. Akkor kezdjen el nem igazat mondani. Vagy nem igaztalant mondani. Az ügyvédek pedig egy jó ügyvéd az nem csak egy igazán jó ügyvéd az nem hazudik, az igazán jó ügyvéd az csak csűri csavarja az igazságot. Ugye, hogyha az ember, csavarja, elfacsarja, elferdíti az igazságot, akár saját maga felé is, az, nagyon helytelen. Lili, nem csak arról van szó, hogy másnak ne hazudjál, saját magadnak se hazudjál. Mi hajlamosak vagyunk, az ember hajlamos arra, hogy, saját magának is folyamatosan hazudjon. Hogy saját magának is ferdítse, elferdítse az igazságot. Ne viselkedj úgy, mint az ügyvédek, ne ferdítsd el az igazságot, nézzél szembe a tényekkel, nézzél szembe a valósággal, nézzél szembe az igazsággal. Ne viselkedj úgy, mint egy ügyvéd. Mással szemben sem, és saját magaddal szemben sem. Ugyanis, ha elferdíted az igazságot, az akkor nem, a költő, azt hiszem József Attila mondja ezt a Thomas Mannhoz írt versében, ne csak az igazat mond, hanem a valódit. Egy szuper jó, egy szuper jó félmondat. Ne csak az igazat mond, hanem a valódit. Ugye tud úgy az ember, hogy az ügyvédek ezt csinálják. Ők az igazat mondják, de nem a valódit. Mármint egy jó ügyvéd. A rossz ügyvéd az hazudik. Stande Pityere belehazudik. Okay, ezt most tegyük félre. De egy jó ügyvéd az nem hazudik, az az igazat mondja, csak nem a valódit. Ez óriási különbség. Ugye, amit, ahogy József Attila nagyon szépen megfogalmazza a Thomas Mann Köszöntése című versében, ha jól emlékszem, hogy ne csak az igazat mond, hanem a valódit. Ezt jelenti a ne legyél az olyan, mint az ügyvédek. Így behoztam József Attilát a misnába. Szegény nem is tud róla. Nem tud róla. Szegény József Attila, hogy belekerült egy 3300 éves tudományba. De valóban így van. Ezt jelenti az ügyvéd. Az ügyvédek az igazat. Most ez eszembe jutott, és ezt most nagyon szeretem, úgyhogy még majd lehet, hogy egy párszor el fogom mondani, csak azért idegesítsetek benneteket. Jó? Ezt jelenti a Lota Altászetac Mechati Orchedajanim. Ezt jelenti ez. Ne mondj igaztalan, ne ferdítsd el az igazságot. Ragaszkodj az igazsághoz. Következő gondolat, vá Altászea a teret leidgadelba. És a Tórát ne használd valami koronaként, amelytől a dicsőséged megnő. Az igazat mond, ne csak a valódit. Köszönöm, Ácsolat. De hát pont ezt mondtam, csak cuki, kedves, hogy ezt beidézed, de most kivételesen pontosan idéztem a József Attila verset, azt hiszem. Oké? Okay? Szóval ne tedd a Tórát egy koronává, amely által. Szóval ne használd a Tórát a saját dicsőségedre. A Tóra sokkal nemesebb, sokkal több annál, mint sem, hogy eszközként használd föl. Ez a gondolat is, ne használd a saját dicsőséged, és a következő gondolat, hogy ne használd fejszeként, amivel fát vágsz, azaz megélhetésed eszközeként. Ez azt jelenti, hogy a Tóra túl szent ahhoz, Isten legféltettebb kincse, amit önös célra használni, legyen ez az önös cél, a saját egónk, a saját kevésségünk, a saját kóvedünk növelése, vagy legyen ez akár a megélhetésünk, a fizikai létünk, a fizikai megélhetésünk, a Tóra nem lehet ezeknek az eszköze. Fordítva mondtam, ne csak az igazat mond, hanem a valódit. Á, az igazat mond, ne csak a valódit. Igazat mond, jaj, de jó, köszi viszont, Laci, köszi, hogy akkor Ács Laci, elnézést kérek tőled, akkor rosszul idéztem, de valami hasonló a gondolat. Az igazat mond, ne csak a valódit. Oké. Okay. Most kedvem lett elolvasni ezt a József Attila verset, és el is fogom olvasni, hogyha vége lesz ennek a, tanulásnak. Szóval a Tórát ne használd saját eszközként, ne használd a saját dicsőséged, a saját egód, a saját kevésséged fényezésére, vagy polírozására, és ne használd a megélhetésed eszközeként sem. A Tóra az élet törvénye. Ugye, hogy használja az ember a saját egójának a palírozására? Ugye, hogyha azért tanul, hogy aztán viloghasson a tudásával. Igen, kedves Kat, intellektuális hedonizmus. Ez a József Attila vers is intellektuális hedonizmus. Lávdil, az igazat mond, ne csak a valódit. Igen, nagyon ritkán találkozik az ember olyannal, hogy ennyi bölcsesség legyen be sűrítve egy rövid pár szóba. Szóval, hogy a Tórát ne eszközként használja, sem a saját dicsőségének a növelésére, azaz ne azért tanulj, hogy kérkedhess a tudásoddal, hogy legyőzhess, hogy ilyen intellektuális birkózásokban legyőzd az ellenfeledet, ugye? Hogy a legyen ön is milliómosban, ugye nem, a Tóra nem erre való. A Tórának nem az a célja, hogy eljussál a 2 millió forintos kérdésig a legyen ön is milliómosban. Oké. Okay. Herzl azt írja, hogy a valóság saját nézőt az igazság háromdimenziós. Valóban, az igazság, ne, szerintem az igazság, az igazság az egy, az igazság csak egy abszolút igazság van, de valódi az lehet számos. Valódi az lehet számos. Ugye például, hogyha én, itt van ez a szemüvegtok. Ha fogom ezt a szem, a feleségem szemüvegtokja. Ha fogom ezt a szemüvegtokot, és körbeteszek kamerákat, 180 kamerát teszek, minden fogba teszek egy-egy kamerát, akkor minden kamera más-más fényképet fog készíteni erről a szemüvegtokról. Mindegyik kamera más-más, mindegyik egy kicsit eltér majd a többitől, van, amelyik drasztikusan eltér egymástól, és melyiknek van igaza, melyik mutatja az igazságot, mindegyik az igazságot mutatja. Mindegyik a valódit mutatja. Mindegyik fotó a valódit mutatná, de az igazság az csak egy. Ez azt jelenti, hogy az én nézőpontom és a te nézőpontod ugyanarra a dologra lehet különböző, mégis egyformán igaz. A kettő nem váltja ki, a kettő nem zárja ki egymást. Tehát ne használd a Tórát a saját céljaidra. Se nem megélhetésre, se nem intellektuális villongásra, az egódnak a polírozására. Ez nem erre való. Nem ez a célja. A Tóra Isten, a Tóra betekintés egy kulcsjuk Isten gondolatmenetébe. Isten logikájába, mintha egy kulcsjukon betekinthetnénk a számunkra felfoghatatlan örökké valóságba. Ez a Tóra, az isteni logika, amennyire ez emberek számára megérthető természetesen. Ezt nem használhatjuk önös célra. Még akkor sem, hogyha az önös cél az rendkívül magasztos. Még akkor sem, hogyha az önös cél az például az, hogy az ember villogjon vele, az, hogy az ember dicsőséget szerezzen saját maga számára. Ez nem lehet ennek az eszköze. Mint ahogy nem lehet az eszköze annak sem, hogy az ember, megéljen belőle. Most persze felmerülhet a kérdés mindannyiatokban, hogy lehet az, hogy mit tudom én, ha valaki Tóra tanulással foglalkozik, akkor azért pénzt kap, és abból él meg. Mit tudom én, egy rabbi például. Hogy lehet ilyesmi? Az igazság, hogy körülbelül 3-400 évvel ezelőttig, ha jól tudom, az első fizetett rabbi pozíció az, ha jól tudom, Eisenstadt városában, Nagymartonban volt a mai Ausztria területén, talán 400 évvel ezelőtt. Az megelőzően minden rabinak volt polgári foglalkozása. Mindenki a Tórát, mindenki, ha úgy tetszik, az volt a hobbija. Úgy, hogy közben a Tóra volt a mestersége. A Tóra volt az ő mestersége. Ugye Rási például borkereskedő volt. Rambam Maimonides orvos volt. A Rabénu Tám, Rási unokája, az egyik Toszfot szerző, Kismarton, nem Nagymarton, Eisenstadt, köszönöm, Ács Laci. Szóval Rabénu Tám gyémántkereskedő volt. És ezek mind olyan emberek voltak, akiknek a intellektuális teljesítménye felfoghatatlan számunkra. Pedig mellette még bort is kellett, ugye Rási minden bizonnyal részt vett néhány aratáson, meg szüreten, meg néhány borkészítésen is. Kedves barátaim, idáig jutottunk ma. Holnap innentől fogjuk folytatni, még mindig az 5. misnában vagyunk, és meg fogjuk beszélni azt, hogy mi történik azzal, aki hasznot húz mégis a Tórából. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, örülök, hogy ma is ennyien voltatok. Olvassatok blogbejegyzést, holnap is kerül ki blogbejegyzés, az Indexen is kint van a blogbejegyzés, meg a holnapi is biztos kint lesz, gondolom, mert igyekeztem elég hangzatos címet adni neki, csütörtökön pedig jön a podcast második epizódja, az izraeli jogkiterjesztés kérdését fogjuk megvizsgálni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, mindig megtisztelő, hogy ennyien vagytok, és köszönöm a kommentben a korrekciókat, legyen az József Attila idézet, vagy az ember DNS-e és az állatok DNS-e közti különbség vagy hasonlóság. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, vigyázzatok magatokra, szép estét és tartalmas napot kívánok holnapra.